14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrén hálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre, 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú város a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el.
Az időjárásról.
Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet múltja és jelene.
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemen folyó munkát.
Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt. Tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt.
Két év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. You've been trying hard to bear the weight of all your shame, and if there's a God up there, you're sure he forgot your name. When your steps are getting heavy and hope looks all but lost, just bring it all to the cross. Who told you grace can't reach messed up ones like you? How's the devil made you believe the lies he tells are true? When you're sure that you're the one who's wandered too far off, it's not too late, just come home to the cross. Come and see
Medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába is jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak, nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott, rengeteg gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatbani állásáról?
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek, valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élet a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szövetségben nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát. Tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóniai konyha.
Fiatalság?
Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárul. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házas párok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadar falván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
Me in this world, not of it, follow Jesus, not the crowd. Be light wherever it looks dark, and love where hate is loud. Make every day's ambition be to make my father proud. Yeah, that's my why. Greet every day with gratitude, be humble and be kind. See the path in front of you and leave the past behind. Between grudges and forgiveness, choose forgiveness every time. Yeah, that's my why. Knowing my Jesus and making him known. May the reasons why I live my life come down to just this one. To look into my Father's eyes and hear him say, well done. Yeah, that's my why.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány. A riporter Bódis Attila.
Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele, vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt. És hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös sztenderdeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van. Az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés. Tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták. We're restored forevermore.
lift your eyes to see. With every morning light, again we are redeemed. Rejoice, O child.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sata Zalán a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évét pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilmák Kincső.
Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tajpejbe cserediáknak.
Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott, és ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthagyják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámat okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. És utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal legyünk egy hotpot étteremben.
Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
Az elmúlt percekben Sata Zalánt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon what if his people prayed? And those who bear his name would only seek his face, yeah, and turn from their own way. And what would happen if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray, unborn children see light of day. What if the life that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed?
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.
Keep on hiding. Tisztán túl.